Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Vannak vállalkozó szellemű emberek, és vannak vállalkozó szellemű énekkarok is. A Szent Angéla Ferences Gimnázium öregdiák énekkara immár többedszer látogatott el a Közel-Keletre, az ottani keresztények közé. Jártak már Izraelben, jártak Jordániában, talán Libanonban is, és most Minden Szentek és Halottak napja táján Egyiptomba voltak hivatalosak két koncertet adni. Azokban a napokban, amikor egy szörnyű merénylet történt épp a kopt keresztények ellen. Menus Gabriella a kórus vezetője, ő a beszélgető társam. Azt szeretném, hogyha megosztaná velünk élményeiket.
Igen, egy kicsivel előtte indultunk, és a Halottak napja is benne volt az időszakban. 28-a és 3-a között Egyiptomban töltöttünk. Az angélások közül már a kiöregedett, leérettségizett öregdiák énekkarral egy szűk hetet. Egy cserekapcsolat volt tulajdonképpen, ahogyan az eddigi utazásaink alkalmával is, egy kopt keresztény kórus járt itt nálunk tavaly, és mi most adtuk vissza a látogatást. Ez volt az apropója.
A hírekben hallottuk, hogy megint egy merénylet volt a kopt keresztények ellen pont ebben az időben, de talán szerencsére nem ott voltak épp.
Hát nagyon megrendített bennünket. Az utolsó előtti nap történt pénteken, mi szombaton utaztunk haza. Pénteken délután ért bennünket a hír, hogy Kairótól 250-260 kilométerre délre egy 3 buszból álló zarándokcsoportot támadtak meg, és egy sorozat lövést engedtek az egyik buszba. 7 halálos áldozatról tudtunk akkor, most nem is tudom, hogy hol tart ez a történet, talán mintha tegnap láttam volna, hogy elfogták és végeztek is ott sok ilyen terroristával, ami nem megnyugtató, hogy annak kell örülni, hogy kivégeztek más embereket, akik megtámadtak hívő keresztényeket. Bennünket semmilyen veszély nem fenyegetett, mi Kairóban és Alexandriában jártunk, de azért a közelében lenni mindannak, amit egyébként az ember csak a tévé képernyőjéről lát, és a hírekből hall és olvas, azért azt kell mondanom, hogy átélni ez megrendítő dolog. Tudjuk, főleg a kopt kórus látogatása óta, hogy ők évszázadok óta ebben a veszélyeztetettségben élnek, hiszen gyakorlatilag a 9. század óta folyamatos kisebbségben vannak, és mindig szúrják a szemét az iszlám hívőknek, hát elsősorban ugye erről a konfliktusról van szó. Ez olyan, mint egy ilyen soha véget nem érő vallásháború.
Hála Istennek, többektől azt hallja az ember, hogy a Közel-Keleten, bár nagyon sok helyen veszélyben vannak a keresztények, sőt eltűnőben vannak, Egyiptomban olyan létszámban van jelen a kopt egyház, több millióan, talán 6-8 millióan, hogy ők állják a sarat és az ütéseket.
Igen. Az én tudomásom szerint körülbelül a társadalom 10%-át teszik ki, tehát ha azt veszük, hogy 100 millió fölött van Egyiptom lakossága, akkor egy erős magyarországnyi kopt lakosság él, és valóban döbbenetes módon állnak ki a saját hitük mellett. Több kopt kórustagon és a kopt kulturális centrumban, akikkel találkoztunk, több kopt hívőnek a kezére van például tetoválva egy kereszt. És ezt a keresztségkor a kis csecsemőknek a kezére tetoválják, mint egy látványosan, hogy soha el ne feledkezzessen arról, hogy hova tartozik, kinek a hitében nő föl, és mit hordoz évszázadok óta, és viszi tovább, még akkor is, hogyha ez az életébe kerül. Amikor itt járt ez a kórus tavaly nyáron, egy megrendítő pillanatnak voltunk tanúi a Pesti Ferences templomban, a koncert egy pontján, ahol egy fiatal ember egy sajátos maga által készített erekjetartót hozott az akkor pár hónappal azelőtt történt húsvéti támadás kapcsán a templomnak egy olyan tégláját, ami véres volt, és az ő édesanyja és az ő testvére is ott veszett ebben a nagyon agresszív terrortámadásban. És ezt a téglát készítette el egy erekjetartónak ez a fiatalember, és amikor ezt átadta a nagykövet úrnak, a nagykövet úr pedig a Pesti Ferences templomnak ajándékozta, úgy tudom, hogy ez a mai napig is ki van téve, és ott látható, akkor ennek kapcsán megjegyeztük ennek a fiatalembernek, hogy olyan szomorúak vagyunk, és annyira sajnáljuk, hogy őnekik így kell élniük, hogy ezt nem is lehet szavakkal elmondani, és döbbenetes volt a válasz. Azt mondta, hogy minket egyáltalán nem kell sajnálni. Ők sajnálnak bennünket itt Európában, mert nekünk sokkal nehezebb itt üdvözölni.
Menus Gabriellával, a Szent Angéla Ferences Gimnázium kórusvezetőjével, énektanárával beszélgetünk egyiptomi, a kopt keresztények között tett látogatásukról.
Egy egész más szemléletmódot tükröz, ott a mártíromságtól úgy tűnik, hogy nem félnek. Nekem volt egy ilyen személyes érzésemet hadd mondjam el, ez a most megtámadott pénteki busz, ez tulajdonképpen egy olyan területen járt, ahol pontosan tudták, hogy a szélsőségesek uralkodnak, ami nemhogy nem ajánlott, hanem szinte tiltott terület, és annak is, ha jól tudom, egy útvonal le volt zárva, és ők letértek az útról. Tehát mint aki abszolút nem akar arról tudomást venni, hogy őt itt a halál várhatja, vagy a gyerekét, ha ő neki a hite, a belső érzései azt diktálják, hogy abba a kolostorba elmenjen, akkor semmi nem számít. Ezt azt gondolom, hogy Európában ezt mi már nem ismerjük. Mindig logikusan, racionálisan, óvatosan próbálunk cselekedni, pedig azt gondolom, hogy a hitünk mellett való kiállás ma mindennél fontosabb. Mert hogyha meg nem valljuk ezt a hitet, akkor el fogunk tűnni.
Nagyon szépen és megrendítően fogalmaz Gabriella. Úgy tudom, hogy egy keresztelőre ment ez a három busznyi zarándokcsoport, és hát így ilyen történt velük. Beszéljünk, ha nem is vidámabb témákról, de magáról, az utazásról, illetve a programról. Alexandria és Kairó volt a két helyszín. Ott is vannak koptok, vagy pedig az egy külön terület, és itt csak úgy szorványban vannak ezekben a nagyvárosokban?
Alapvetően Kairóban a kopt kulturális centrumban voltunk, és a kopt egyház meghívására érkeztünk, és Alexandriában pedig egy ferences templomba mentünk el, a ferences testvérekhez, mivel hogy mi is ferences iskola vagyunk, mindig örülünk, hogyha valahol felleljük a ferences testvéreket. Két teljesen külön szervezés is volt ez a két koncert, ennek minden nehézségével és szépségével együtt. Mi körülbelül ugyanazt a programot vittük, avval a különbséggel, hogy a kopt kulturális centrum az mondjuk inkább egy ilyen egyházi művelődési háznak tekinthető, tehát nem egy liturgikus tér. A ferences templom viszont, mivel liturgikus tér volt, onnan volt, ami kikerült a műsorból. A műsorunk alapvetően három részből állt, mivel hogy a kopt testvérek, amikor itt voltak, akkor gyakorlatilag a 4. század óta őrzött liturgikus hagyományaikból is énekeltek. Én úgy gondoltam, hogy mivel nekünk is, ha nem is a 4. századtól, de a 11-12. Századtól vannak már saját magyar liturgikus tételeink, ezért a Szent István antifonától a korai több szólamúságon keresztül, ami föllelhető Magyarországon, ebből mutattunk be egy csokrot, változatos néha hangszerkísérettel, különböző szólista és kiscsoportos megoldásokkal. Utána volt egyházzenénk, főleg Liszttől és Kodálytól, és utána pedig következett egy harmadik szakasz, ami a magyar folklort mutatta be, annak is két csoportosításban, az egyik nagy zeneszerzőinktől való feldolgozások, Bartóktól, Kodálytól, Liszttől, Pásztyi Miklóstól, Bárdostól, és utána pedig autentikus népzenét, tehát magyar palackai népdalcsokrot játszottunk, a kórusban van egy ikerpár, akik fantasztikusan a tradicionális és autentikus népi hegedűt és brácsa kíséretet, és egy bőgősünk is van, tehát egy élő népzenés kísérettel, illetőleg miután nagyszerű táncosaink is vannak a kórusban, ezért két pár még ehhez táncolt is, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy, vagy úgy gondolom, hogy a teljes széles magyar specialitásokat be tudtuk mutatni, úgy az egyházzene, mint a népzene területén.
Emlékszem, a Pesti Ferences templomban én hallgattam a kopt kórusnak annak idején a vendégszereplését, és hát nagyon egzotikus, de nagyon idegen az a zenei világ. Vajon az ő fülüknek az az európai zenekultúra, amit most elvittek oda, hasonlóan idegen, vagy hasonlóan ugyanaz? Mert nekünk szinte mindegyik ugyanaz volt, amit ők előadtak, mert ismeretlen. Ők hogyan fogadhatják ezt? Van-e erről fogalma Gabriellának?
Igen, mert hogy engem is nagyon érdekelt ez, úgyhogy mindig mindenkit kifaggattunk. Sőt, még hozzáteszem, mielőtt a választ megadnám, hogy annyira szerettük volna, hogy ez a magyar kultúra minél inkább megérezhető legyen, hogy a koncert után mind a két helyszínen, ezt előzetesen is jeleztük, hogy szívesen tartanánk táncházat. És egy olyan jó másfél-két órán keresztül a helyiek ott is ma nem csak, hogy ott maradtak, hanem borzasztó boldogan részt vettek benne, és táncoltak. Tehát elképesztő volt nézni a pocakos 50-es arab, tulajdonképpen külsejére már arab, de mondjuk egy kopt bácsikát, aki ugyanúgy a csapásokat csinálta láb alatt, térdeket fölhúzva, tehát egészen elképesztő ügyességgel utánozták le a mi fiataljainkat a magyar tánclépésekbe. És persze, hogy én kifaggattam közben, hogy mennyit lehet meg, milyen a magyar zene, milyennek találják, nehéznek. Azt mondták, hogy nagyon különleges, rá lehet érezni a sodró erejére, és az egyértelműen átment, hogy ez egy nagyon ősi és nagyon egyedi népzene, ami irigylésre méltó. Tehát ők boldogan táncoltak, amikor rájöttek ennek a ritmikájára, és arra, hogy tulajdonképpen pár lépésből igazából már megoldható, hogy ők erre autentikusan mozogjanak. Azt mondták, hogy teljesen megragadható, de hát abszolút más, annyira más az ő világuktól, hogy nehezen érthető. Igyekeztünk változatosak lenni, tehát mondjuk a legjobban talán a Pásztyi Miklósnak a Csángó Magyar dalamainak a feldolgozása az, ami legjobban kifejezi, tehát a drámai belső érzésektől elkezdve eljutni eddig a teljes felszabaduló táncig és a boldogságig, tehát ezt az egész palettát ezt bejártuk.
Alexandria az egyik ősi pátriárkai székhelye az egyháznak, éppen Krisztus korától keresztény terület. Érzékelhető-e ma valami Alexandriában, abból a kultúrából, amely hát nagy fenyegetettség alatt él most már 1000 éve?
Egészen más Alexandria, mint Kairó. Anélkül, hogy bárkit megbántanék. Kairó egy kaotikus, koszos, rendezetlen, nyüzsgő, szervezetlen konglomerátum, ahol az emberben inkább azok az érzések vannak, hogy gyorsan kimenekülni ebből a nagy tumultusból, tehát ahol háromsávos autóúton mennek hatan egymás mellett, és keresztül kasul, és senki nem tudja pontosan, hogy mi a szabály. A buszunk lazán ment át a piros lámpán, mert úgy látszik, hogy az még csak ilyen elgondolkoztatási céllal sincsen. Ezután megérkezni Alexandriába, ahol inkább majdnem azt mondanám, hogy azt a régi görög-római kultúrát látja az ember, egy mediterrán város. Rögtön van az embernek egy ilyen strukturáltság érzése. Persze ott is minden nagyon lepusztult, tehát ez szörnyű látni, hogy egy ősi nagy kultúra, és milyen szinten hagynak mindent pusztulni, vagy hagynak, nem tudjuk, hogy hagyják, vagy csak egész egyszerűen nincs rá pénz. Tehát ma azt mondják, hogy Egyiptom egyáltalán működik, hát rosszabb állapotban van, mint a görög gazdaság, az annak köszönhető, hogy 50% fölött van a fekete gazdaság, és ez az, ami miatt bele sem mernek nyúlni, az egy közgazdasági csoda, hogy Egyiptom egyáltalán valahogy működik, de valahogy működik.
Ferences iskola kórusa ment ki, most már öreg diák kórus. Mi lehetett nagy élmény? Nem először jár ez a csapat a Közel-Keleten, jártak már Szentföldön, Jordániában is, meg a mai Izrael területén is. Egyiptom milyen újdonságokat hozott számukra?
Hát egyfelől meg kellett fogalmaznunk magunknak, hogy úgy látszik most már nem először, hogy ennek a kórusnak valahogyan a Jóisten úgy igazgatja az életét, hogy a ferences gondolkodással összhangban a Közel-Keleten és a keleten élő keresztény testvéreinket valahogyan végig tudjuk látogatni. Ezt egy óriási nagy szerencsének, és nem is tudom kifejezni, milyen hálával tartozunk a sorsnak és minden közreműködőnek, hogy ezeket átélhetjük. Hogy milyen újdonságot hozott, természetes, hát a piramisok tövében állni, az mindenkinek egy olyan vágya, hogy amikor a történelemkönyvben először látja ezeket a piramisokat, onnantól kezdve vágyódik oda, és hát ezt megélni, meg közösen megélni, ez egy fantasztikus dolog.
Kisebb vagy nagyobb, mint aminek gondolta Gabriella?
Hát...
Vagy akkora?
Elég nagy, igen, elég nagy. Azért oda a tövében most már nem nagyon engednek, tehát azért nagyon ki van ez építve, meg nagyon rendszerezve van, hogy ki éppen hova engednek, állandó CB rádió kapcsolaton közvetítik, hogy most a busz indulhat, mehet. Tehát az egész annyira túl van szervezve, hogy az ember igazából ezt az időutazást kevésbé tudja átélni, hogy 4000 év történelme nézott le ránk, de őrületes ezt elképzelni. Tehát amikor ugye az embernek visszhangzik a fülébe, hogy történelem órán elmesélik, hogy Napóleon a katonáit azzal biztatta, hogy hát katonák 4000 év történelme néz le rátok, és akkor még ott viccelődtünk is, hogy hát tulajdonképpen mindenkire az néz, de igen, megérinti az embert ez a történelmi távlap, tehát kilépünk az időből. Ugyanakkor meg az, hogy ennyire szorongatott helyzetben lévő kopt testvérekhez mentünk, és ott laktunk velük, és abban a hermetikusan lezárt és védett területen kellett lennünk, ez újdonság volt minden eddigihez képest. Pedig annak idején a Szentföldön is, ugye azért az ember akármelyik kapunk kibejött, ott voltak a fegyveresek, minden olyan nagyon-nagyon érzékeny volt, de itt most ez szinte tényleg kézzel fogható volt.
Mint a frontvonalon lenne az ember, ugye?
A frontvonalon lenne az ember, igen.
Ferences templom. Alexandriában látták a ferences templomot. Hasonlít a mi ferences templomainkhoz? Milyen egy templom Egyiptomban?
Teljesen otthon éreztük magunkat minden szempontból. Ugyanolyan, mint egy itthoni hazai nagy katolikus templom, hatalmas nagy tér. Talán annyiban más, hogy a díszítése, a kivilágítása, az ez a keleti számunkra egy kicsit gicses, egy kicsit olyan kínai füzérekkel, meg szörnyedvényekkel is tele van, de tulajdonképpen a hangulata, a feelingje az pontosan ugyanaz.
És ők is koptok, tehát ők Rómához tartozóak, ezek a ferencesek, vagy a kopt egyház részei?
Nem, abszolút a római katolikus valláshoz nincsen semmi közük a koptokhoz.
És olaszok, vagy arabok? Kik az ottani ferencesek?
Mindegyikkel találkoztunk, olasz ferencessel is, aki effektíve Olaszországból költözött oda, meg olyan ferences is, aki semmilyen más nyelven nem beszélt, csak arabul.
Nílus, piramis és Nílus, ezt tudjuk Kairóról. Milyen a Nílus? Hemzsegnek-e benne a krokodilok?
A krokodilok nem hemzsegnek bele, mert amióta az Aszuáni gátat felépítették, azóta a gáttól egészen Kairóig a Nílusban nincsen krokodil, csak az alsó szakaszon van, tehát ettől nem kell félni. Hát mi a fővárosban láthattuk, mentünk át a hídon többször is, illetőleg hát a nagykövetségre is volt szerencség eljutni, ami egy olyan szigeten van az összes nagykövetség között, mint a mi Margit szigetünk, csak annál jóval nagyobb. Ez egy nagyon jól védhető sziget, és két oldalról elég széles sávban veszi körül a Nílus. Igen, jó volt azt kimondani, hogy itt vagyunk a Nílusnál.
Hogyan tovább? Van-e további konkrét terve a kórusnak, vagy azok csak úgy időnként fölmerülnek, és aztán megvalósulnak jó esetben?
Hát én mindig álmodozom, ezekről az álmokról most még nem beszélek, de a sors is mindig sodor felénk különböző szálakat. Most egyelőre jövőre szeretnénk a 10 éves évfordulónkat meg ünnepelni, jövőre lesz 10 éves. Ez az énekkar, illetőleg az Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán vállaltunk egy nagyon szép előadást a MÜPÁ-ban, az Eucharisztikus Szimfóniának lesz egy ismételt előadás, amit pár éve már bemutattunk a Bazilikába, tehát most ezek az elkövetkezendő 2 évnek a már látható feladatai.
Menus Gabriella, köszönöm az élménybeszámolót. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Menus Gabriellával, a Szent Angéla Ferences Gimnázium énektanárával, a gimnázium öregdiák kórusának vezetőjével beszélgettem. A kórus most tért vissza egyiptomi vendégszerepléséről, és Gabriella megosztotta velünk élményeiket. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Oh,